Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 60. Zsoltárunkat énekeljük. A 60. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Minket Úristen elhagyál, és reánk megharagudtál. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 488. dicséretünket lapozzuk fel. 488. És a 488. énekünket énekeljük el mind a négy versével. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből olvassuk, a 8. részből. Sámuel próféta második könyvének 8. részében így olvassuk Isten igéit. Ezek után megverte Dávid a filiszteusokat és megalázta őket. és elfoglalta Dávid a filiszteusok kezéből Méteg Ammát. És megverte a moábitákat is, és kötéllel mérte meg őket, lefektetvén őket a földre, két kötéllel méri azokat, kik megölendők, és egy teljes kötéllel azokat, kik életben hagyandók valának. És a moábiták Dávidnak adófizetői lettek. Megverte Dávid Hadadézert is, Réhóbnak fiát, Szóbának királyát, mikor elment, hogy hatalmát kiterjessze az Eufrátesz folyó vizéig. És foglyul ejtett Dávid közülük 1700 lovagot és 20 000 gyalogot, és inaikat elvagdaltatta, és minden szekereket húzó lovaknak, és csak 100 szekérbe valót hagyott meg közülük. Eljöttek pedig a szíriabeli Damaszkuszból, hogy megsegítsék Hadadézert, Szóbának királyát, és levágta Dávid a szíriabeliek közül 22 000 férfit. És helyezett Dávid állandó sereget a damaszkuszi Szíriába, és a szíriabeliek Dávidnak adófizetői lettek. És megoltalmazta az úr Dávidot, bárhová ment. És elvette Dávid az aranypajzsokat is, melyek Hadadézer szolgáim voltak, és bevitte azokat Jeruzsálembe. Hozott annak felette Dávid király Hadadézer városaiból, Bétákból és Berótaiból felette igen sok rezet. Mikor pedig meghallá Tói, Hamát király, hogy megverte Dávid Hadadézernek minden seregét, küldte Tói Jórámot, az ő fiát Dávid királyhoz, hogy békességesen köszöntse őt, és áldja, hogy harcolt Hadadézer ellen, és megverte őt, mert Hadadézer Tóival is hadakozik vala. És Tói fia kezében aranyból, ezüstből és részből való edények valának, melyeket Dávid király az úrnak szentelt, azzal az ezüsttel és aranyjal együtt, melyet az úrnak szentelt mind ama népektől, akiket meghódoltatott. A szíriabeliektől, moábitáktól, az ammon fiaitól, filiszteusoktól, amálekitáktól, Réhób fiától, Hadadézertől, Cóbának királyától nyert prédából. És hírnevet szerzett Dávid, amikor visszatért, miután a szíriabelieket leverte a Sósvölgyben 18 000-et. Az idumeusok közé is állandó sereget rendelt, egész Idumeába állandó sereget rendelt, és az idumeusok mind Dávid szolgái lettek. És megoltalmazta az úr Dávidot, bárhová ment. Uralkodott azért Dávid az egész Izraelen, és szolgáltat vala Dávid az egész nép között ítéletet és igazságot. Fővezére volt Joáb, Sérujának fia, Josafát pedig, Ahiludnak fia, emlékíró volt. Sádók pedig, Akitóbnak fia, és Akimélek, Abjátárnak fia, papok voltak, és Sérája, íródeák. Benája, Jehojadának fia, a kereteusok pedig, és a peleteusok elöljárója, Dávid fiai pedig fejedelmek voltak. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, hálaadással jövünk most is hozzád. Köszönjük, hogy megőriztél az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy újra itt lehetünk a gyülekezetben azért, hogy téged dicsérjünk, mert méltó vagy a dicséretre. Köszönjük néked, hogy ahogy annak idején Dávidot győzelemre segítetted, minden ellenségei fölött úgy fog a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus győzni minden ellenségei fölött az utolsó napon. Köszönjük néked, hogyha már mi fölöttünk is győzhettél, Úr Jézus Krisztus, és meghódíthattad a szívünket, és a te követésedbe elhívhattál bennünket. Köszönjük, hogy megtetted ezt, és köszönjük, hogy a győztes seregben lehetünk, és végül ott lehetünk majd a győztesek között a te országodban. Köszönjük te néked azt, hogy te vagy az, aki le tudsz győzni mindenkit, aki ellened fordul. Mi is olyannak születtünk, minket is legyőztél. Kérünk, hogy győzzél le másokat is, hódítsd meg a szíveket, lelkeket, életeket magadnak, és tedd őket követőiddé, hálás szolgáiddá. Köszönjük néked azt, hogy rád tekinthetünk a mai Isten tiszteletünkön, áldott megváltónk. Köszönjük keresztedet, üres sírodat, trónodat, dicsőségedet. Kérünk, mutasd meg nékünk újra dicsőségedet, hogy lássunk, és valóban téged tudjunk követni. Te állhassál a hitünknek, a figyelmünknek, gondolkodásunknak a fókuszába, és ne engedjük, hogy bármi, ami a világban történik, vagy körülöttünk történik, elvonja a tekintetünket rólad. Kérünk, hogy segíts most is rád tekintenünk, hitáltal beléd kapaszkodnunk, és a te követésedre szánni magunkat. Kérünk, légy közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket szent lelked által. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 162. énekünknek a 7. versét énekeljük. 162. dicséretünk 7. versét. Prédikáltas szent ígédet, felséges Isten. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 60. Zsoltárt, leülve figyelmesen olvassuk a drága igét. 60. Zsoltár így szól hozzánk. Az éneklő mesternek a Susánhed útra Dávidnak tanító miktámia. Mikor harcolt a mezopotámiai szíriaiakkal, és visszafordult Joáb, és megverte az edomitákat a Sóvölgyben 12 000-et. Isten, elvetettél minket, elszélesztettél minket, megharagudtál, hozz vissza minket. Megrendítetted az országot, kettészakítottad, építsd meg romlásait, mert megindult. A te népeddel nehéz dolgokat láttattál, bódító borral itattál minket, adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért, Szela, hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid, segíts jobboddal és hallgass meg minket. Az ő szent helyén mondotta Isten, örvendezek, kiosztom Sikemet, kimérem a Szukkót völgyét, enyém Gileád és enyém Manassé, Efraim az én fejemnek oltalma, Júda az én törvényrendelőm, Moab az én mosdómedencém, Edomra vetem sarumat, te, Filisztea, nekem örülj! Kicsoda vezet engem az erős városba? Kicsoda kísér el engem Edomig? Nem te, ó Isten, ki megverettél minket? És nem vonultál ki, ó Isten, a mi seregeinkkel? Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való. Istennel győzedelmet nyerünk, ő tapodja el ellenségeinket. Kedves testvéreim, ennek a Zsoltárnak is Dávid szerzője, Dávid tanító miktámja, vagyis tanító költeménye, amelyet a bizonyságtétel lilioma, valószínűleg ennek a dallamára kellett énekelni. Ahogy olvassuk ezt a Zsoltárt, megnevezi az apropóját. Dávid akkor írta, amikor a mezopotámiai és cóbai arameusok vagy szírek elleni harcolt és győzött, és amikor Moab visszatért, és Joáb visszatérve legyőzte az edomitákat ebben a nevezetes Sóvölgyben. Minden esetre, hogy olvassuk ezt a Zsoltárt, valahogy az a benyomásunk támad, hogy ehhez a felirathoz nem passzol maga a Zsoltár. A felirat ugyanis győzelmes csatákat említ. És a Zsoltár meg valamiféle vereségről beszél. Hogy jön össze ez a kettő? Dávid ebbe az időbe, Joáb is ebbe az időbe fényes győzelmeket aratott, hogy olvastuk az igében. Itt meg ebbe a Zsoltárban mégiscsak valami nem is kis katonai vereségről van szó. Inkább azt várnánk, hogy Dávid hálát ad azért, hogy elindultunk a csatába, és a népünk ellenségeit legyőztük, áldott légy Urunk, köszönjük a győzelmeket. Erre itt egy ilyen panasz zsoltár tulajdonképpen, hogy nem vonultál ki velünk, nem győztünk, vesztettünk, sőt egészen katasztrofális vereséget szenvedtünk. Ez elég nagy fejtörést okoz a zsoltár magyarázóinak. Minden esetre az egyes bibliai adatoknak az egybevetése után erősen valószínűsíthető, hogy az történt, hogy még Dávid északon harcolt a szírek ellen, Júda déli szomszédja, ezek a bizonyos edomiták, akik Ézsónak voltak a leszármazottai, ezek az edomiták kihasználták a kínálkozó lehetőséget, és Orhul a hátországra támadtak. Nem volt elég erős az otthoni haderő, és legyőzték őket, és elég nagy pusztítást végeztek a Júda, illetve a Benjamin törzse között. Amikor Dávid ugye északon hírül vette, hogy mi történt a hátországba, akkor visszaküldte Joábot, Joáb pedig együtt Abisaival a Sóvölgyben legyőzték ezt az edomita haderőt. És az 1 Krónika 18-ban olvassuk ezt az esetet, fényes győzelmet arattak fölöttük, úgyhogy az edomitákat végül is a rabszolgáikká tették. Na most, ami a zsoltárnak a felosztását illeti, úgy gondolom, hogy három részre oszthatjuk. Az első versszaka az inkább szomorúan csendül fel. Dávid az Úrhoz fordul a panaszával és leírja a helyzetet. Segélykéréssel zárja ezt a szakaszt. A második versszakban, ami a 8. verstől a 10. versig tart, maga az Úr szólal meg és válaszol az ő panaszára. És a harmadik versszak pedig a 11. verstől a 14. versig tart, amiben Dávid új erőre kapva biztatja a népét arra, hogy induljanak a csatába, mert az Úr velük lesz, és velük van, és új győzelmet fognak aratni. Hát kezdjük először is az első versszakkal, a harmadik verstől a 7. versig tartó szakasszal, aminek én azt a címet adtam, hogy Dávid összetörtsége. Dávid a nép nevében imádkozik ebben a zsoltárban is, és elbeszéli az Úrnak azt a szomorú helyzetet, amibe kerültek. Ez egy panasz tulajdonképpen, amit Isten előtt fogalmaz meg, és ebből a panaszból kiolvashatjuk, hogy mi volt Dávidnak a legnagyobb félelme. A legnagyobb félelme az volt, hogy az Úr elhagyta az ő népét, felmondta a velük való szövetséget. Tudta ő, hogy Isten szövetséget kötött velük, és ez a szövetség, ez azt jelentette, hogy Isten mindig mellettük áll, és támogatja, hordozza őket. De most a vereséget szenvedtek, és úgy tűnik, mintha ez azért lenne, mert az Úr elhagyta őket. Felszámolta a szövetséget. Nem támogatja, nem segíti őket a küzdelmeikben. Ezek a küzdelmek egyébként nem hódító háborúk voltak, hanem védelmező háborúk, már csak zárójelbe teszem, nehogy félreértsük. Felszámoltad a velünk kötött szövetségedet? Visszavontad az ígéreteidet? Ettől félt leginkább Dávid. Azért jellemző, hogy mitől félt? Ettől félt, hogy az Úr elhagyja őket. Nem attól félt, hogy hány ember fog meghalni, meg mennyi területet vesztenek. Elsősorban nem ettől, hanem attól félt, hogy az Úr elhagyott minket. Nem törődik már velünk. Felmondta a szövetséget. Ez a legnagyobb tragédia, ami történhet a népünkkel, mondja Dávid. Meg most azt mondom nektek, hogy velünk is, a mi népünkkel is ez a legnagyobb tragédia, ami megtörténhet, meg a mi egyéni életünkkel, meg a családjainkkal is, meg a gyülekezetünkkel is, hogy az Úr elhagy minket. Ez a legnagyobb tragédia. A magunkra hagy minket Isten. Amikor sok áldás van rajtunk, akkor gondoljuk, hogy velünk van. Amikor bajok történnek, akkor gondoljuk, hogy már nincs velünk. De nyilvánvalóvá válik ebből a zsoltárból is, hogy nem ez a helyzet. Isten nem hagyta el az ő népét. Nem azért szenvedtek itt vereséget, mert az Úr elhagyta volna őket. megszüntette volna velük a szövetségét. De mégis az a jellegzetes Dávidban, hogy ettől fél a legjobban, és azt mondom nektek, hogy mi is ettől féljünk a legjobban. Hogy az Úr elfordult tőlünk. Ez lenne a számunkra is a legnagyobb tragédia, és azt hiszem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Úr ne kelljen tőlünk elforduljon, hanem mellettünk maradhasson, megállhasson bennünket. Igen, ő hűséges az ígéretéhez és megtartja, de nekünk is ott oda kell tenni magunkat, és keresnünk kell az akaratát, és igyekeznünk kell azt konkrétan cselekedni. De nem csak ezt olvashatjuk ki ebből a panasz részből, hanem azt is, hogy Dávid a vereséget az Úrnak tulajdonítja. Nagyon különös ez, a mai füllel is halva. Te szélesztettél el minket haragodban, te bontottad meg harcosaink sorait, te voltál, aki megrendített az országot, mintha egy földrengés rázta volna meg, te voltál, aki ketté szakítottad a népet, mint egy oroszlán széttépi a zsákmányát, te láttattál velünk olyan nehéz dolgokat, hogy egészen beleszédültünk, mintha csak szédítő bort ittunk volna. Te voltál ez. Az Úrtól veszi ezeket a dolgokat, ezt a tragikus dolgot is, ami történt velük. És azt hiszem, itt van Dávidnak ez az életszemlélete, vagy történelem szemlélete, hogy mindent az Úrtól vesz, az Úrtól fogad. Nem azt mondja, hogy ezek az alatvaló, vagy alávaló edomiták kihasználták a helyzetet, és rátörtek a mi országunkra, és ilyen meg olyan nagy pusztítást végeztek, hanem azt mondja, hogy te voltál ez, Urunk, te voltál. A dolgok mögött ott látja az Urat. Ott látja az Urat, testvérek. Erre azt mondják a mai teológiában, hogy ez egy ilyen elavult, mitikus történet, vagy életszemlélet. De ez nem elavult és nem mitikus, hanem ez a valóságnak megfelelő. Ez a helyzet, hogy Isten irányítja a dolgokat. Az ő kezébe futnak össze a szálak. Akár jó dolog, akár rossz dolog. Ezt nevezi úgy a református, illetve protestáns teológia is, hogy ez az isteni gondviselés. Ide is hoztam ezt a Heidelbergi KT-ból származó idézetet, hogy micsoda az isteni gondviselés. Isten gondviselése az ő isteni ereje, melyen mindeneket tart és igazgat. Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, melyel a mennyet, földet, minden teremtett lényekkel együtt kezén tartja és igazgatja. Úgy, hogy amelyek a földből teremnek, együtt az eső, aszály, bőség, szükség, étel, ital, jó egészség, betegség, gazdagság, szegénység, mindenek nem szerencséből, hanem az ő akaratjából lesznek. Isten gondviselése az, ami ott áll a dolgok mögött, mondja Dávid is, és ezt ugyanígy tudta Ámos is. Ámos prófétának olvassuk a könyvének a harmadik részében, hogy semmi baj nem történik a városban, amit nem az Úr szerzett volna. Minden bajt is az Úr szerez, nem csak a jó dolgokat, az áldásokat. Vagy Jób is tudta ezt a dolgot, amikor így imádkozott, hogy a jót elvettük Istentől, a rosszat is elvesszük. Áldott legyen az Úrnak a neve. És hát nekünk is azt hiszem, hogy meg kell ezt az életszemléletet, meg ezt a történelem szemléletet is tanulnunk a Bibliából, mert ismétlem, ez az igazság, hogy az Úr áll a dolgok mögött mindig. Akár jó dolog történik velünk, akár rossz. A harmadik dolog, amit Dávidtól itt tanulunk ebből a panaszból, testvéreim, az az, hogy amikor rossz történt, akkor is az Úrhoz fordul. Amikor megtörténik ez a tragikus dolog, amiről itt beszél, akkor nem az a válasza neki, hogy ennyi-bennyi Isten, meg hogy tehetted ezt velünk. Semmiféle szemrehányást nem tesz Istennek. Nem érezzük ezt, hogy szemrehányást tenne. hogy vádolná Istent, hogy tehettél ilyet, meg te igazságtalan vagy, meg nem szeretsz minket, meg így, meg úgy. Nem úgy beszél itt, mint akinek még neki áll följebb, és akkor az Isten felé rázza a fenyegető kezét, vagy az öklét. Nem. Hanem egyszerűen odafordul, és segítséget kér tőle. A bajban is. És ez megint olyan dolog, testvérek, amit meg kell tanulnunk, hogy ha jó dolog történik, akkor is az Úrnál kell maradnunk egyébként, és neki kell hálát adnunk. Ezt is elfelejtjük, de most itt ebben a Zsoltárban éppen nem erről van szó. De ha baj történik, akkor nagyon-nagyon erősen megkísért bennünket, hogy elkezdjük az Urat fenyegetni, meg öklünket rázni. És nem fogadjuk el tőle, hogy most így bánt velünk. Nem tudunk nyugodtan maradni, és elé tárni a dolgot, és azt mondani, hogy Uram, hát ez történt, áldott legyen a te neved. Meg kell tanulnunk ezt a mentalitást ebből a Zsoltárból is. Aztán azért egy negyedik dolog is kiolvasható ebből a panaszból, nevezetesen, hogy Dávid arra gondolt, hogy azért Isten nem véletlenül nem vonult ki velük, hanem valami bűnüknek a büntetése ez. Hát ez mindig van, Izrael életében mindig volt bűn, akkor is, hogyha éppen Dávid győzelmes csatákat vívott a környező népekkel, a nép között mindig volt valami, ami nem tetszett az Úrnak, és lehet, hogy valamiért megengedte ezt a csapást az edomiták részéről, hogy így fegyelmezze őket, vagy magához visszafordítsa őket, sokszor bánt velük így az Isten. És most is Dávid is erre is gondol, hogy talán ezért keressük azért az okát, hogy van-e valami bűn a negatív esemény mögött. Nem biztos, hogy van, de hát, ha van, és akkor tartsunk bűnbánatot, kérjünk bocsánatot, és hagyjuk el a rosszat, és térjünk vissza az Úrhoz. Telefont kapcsoljuk ki. A következő dolog, testvérek, talán ez is elég egyértelműen kitűnik, hogy Dávid miért kér itt az Úr segítségét mégis. Miért kéri mégis az Úr segítségét? Azt mondja a 6. versben, hogy azért kéri, mert te, mondja Istennek, adtál a te népednek egy zászlót, amit föl kell emelnünk az igazságért. És ezt a zászlót, ha ilyen vereséget szenvedünk, nem bírjuk fölemelni. Segíts rajtunk, szabadíts meg minket, hogy újra föl tudjuk emelni a zászlót. Újra föl tudjuk emelni a zászlót az igazságért, mondja. Az igazságért. Vagyis harcoljunk az igazság. Nem általában valami isteni igazságért, hanem azért az igazságért, hogy a világban minden tőled függ. Ez a mi népünknek a rendeltetésre, hogy rád mutasson, és azt mondja, hogy te vagy a szuverén Isten ennek a világnak. És mindenki előtted hódoljon. Ezért rendeltettünk ide. És mi nem tudunk ennek a rendeltetésünknek eleget tenni, ha ilyen leverettetésbe, meg legyőzettetésbe vagyunk. Segíts ki bennünket ebből a helyzetből, hogy újra fölemelhessük az zászlót, és újra hirdethessük a te dicsőségedet a népeknek. Ez megint egy egészen elképesztő bölcsesség. Nem azért kéri, hogy segíts már rajtunk, Istenünk, hogy nekünk egy kicsit könnyebb legyen az életünk. Nem ezt mondja. Mert élvezni akarnánk az életet, aztán segíts már rajtunk, hogy megszűnjön ez a baj, mert élvezni akarjuk az életet, a napsütést, meg a bort, meg a kaját. Nem ezt mondja, hanem azért segíts rajtunk, hogy fölemelhessük a zászlót, és újra rád mutathassunk, és a te igazságodat hirdessük a népek között. Hát nekünk is meg kell tanulni, testvérek, ezt a dolgot, hogy igen, általában annyira magunkkal vagyunk elfoglalva, hogyha valami baj van, akkor sírunk, rívunk, aztán Uram, segíts, hogy ki tudjak jutni ebből a bajból. De miért? Azért, hogy könnyebb legyen. Értjük. De az Úr dicsőségét akarod munkálni, amikor kiemel az Úr, kiszabadít és új életteret nyit előtted? Az Úr dicsőségét akarod hirdetni? Vagy csak magadnak akarsz egy kis könnyebbséget? Dávid az Úr dicsőségét kívánta hirdetni együtt a népével a világba. Misszionálni akart. Ezért segíts rajtunk, mert ilyen leverettetett, szétszóratott, megrendített, szanaszét tépet állapotunkban nem tudunk eleget tenni a nagy küldetésünknek. Segíts rajtunk! És még egyet tanulok ebből a panasz részből, testvérek, mert ez is annyira szép, hogy Dávid úgy beszél a népének a nevében, hogy azt mondja a népéről, hogy hát elvégre mi a te kedveltjeid vagyunk. Mi vagyunk a te kedveltjeid. Az azt jelenti, szeretteid, te szeretsz minket. Hát segíts rajtunk, nem csak azért, hogy hirdethessük a te nagy nevedet, és fölemelhessük az ászlót, hanem mert mi a te kedveltjeid vagyunk, mi a te szeretteid vagyunk. Dávid pontosan tudja, hogy Izrael nem azért Isten népe, mert ők erre rászolgáltak, meg mit tudom én, milyen különösre, meg rendkívüli, meg nem tudom, hanem azért, amit Mózesnél elmond Isten, hogy mert szerettelek titeket. Miért választottak? Nem azért, mert nem tudom, kik vagytok, hanem azért, mert szeretlek. Nem azért, mert nem tudok nélkületek meglenni, mert szeretlek. És ezért mondja Dávid is, hogy mi te kedveltjeid vagyunk. Hát tekints ránk a te kedveltjeidre, és emelj ki ebből a szétszóratásból, hogy újra fölemelhessük azt az ászlót szabadon, és hirdethessük a te dicsőségedet ebbe a világba. Ott van a bajban, testvérek, és valahogy így dolgozza föl ezt az egész krízist, ezt az egész tragédiát, ami történik a népével. Nem elsősorban vele, hanem a népével. Isten pedig, testvérek, tovább kell lépnünk az eléggé kétségbe esett Dávidnak, illetve hát a népének, de a bajukban is hozzáforduló, az ő szabadítását, az ő bocsánatát kérő, az ő dicsőségét hirdetni akaró kedveltjeinek választ ad. És erről szól a Zsoltárnak a második fele, a 8. verstől a 10. versig, aminek ezt a címet adtam, hogy Isten válasza. Isten válaszol népének a szent helyről. Így olvassuk. Válaszol az ő szeretett fiainak és szeretett lányainak, megszólal a szent helyről, vagyis a szent sátorból, a templomából, ahol a trónja volt. Megszólal valószínűleg egy pap szája által, vagy egy próféta szája által, és választ ad a könyörgő Dávidnak, illetve a népének. És ez a megszólalás, testvérek, ez az isteni megszólalás, ez teljesen megfordítja a dolgokat. Mert a Zsoltárnak az előtte való része az inkább egy panaszkodás és egy segélykérés, de a Zsoltárnak majd a harmadik része az már egy győzelemre induló királynak a megszólalása, aki biztos az Úr támogatásába. Tehát itt ebbe az isteni megszólalásban van valami olyan erő, ami teljesen átfordítja az imádkozónak, a népnek, de a Zsoltárunknak is a hangulatát. A sötétséget valahogy világossággá teszi, a szomorúságot örömmé, a sírást nevetésé. Isten beszéde, testvérek, hatalmas dolog. Hatalmas dolog. Ez óriási dolgokat tud elérni a szívünkben és a lelkünkben. Előfordul az is, hogy a nagy örömünket éppen szomorúságra változtatja, de lehet, hogy a szomorúságunkat örömre változtatja, mert előfordul, hogy megszomorít az Úr, aztán meg megvigasztal. Lehet, hogy elkezdünk egyszer sírni, aztán utána egyszer elkezdünk nevetni, mert az Úr szavát hallgatjuk, és az Úr szava komoly érzelmeket is kivált bennünk, de sok minden történik annak nyomán. Mert ő így kommunikál velünk, és az ő szava, az ő igéje, az nagy dolgokat végezel. Például a kokáér, ugye, vannak, akik nem voltak hívők, például én sem voltam hívő, nem annak születtem, meg azt hiszem egyikünk se, de ha Isten igéjét hallgatjuk, akkor egyszer csak hit támad bennünk, és hívővé tesz minket. Nem gondolkoztunk azon, hogy Istenhez kéne térni, de egyszer csak Istenhez térünk. Miért? Mert hallgatjuk az igéjét, és az igéje munkálkodik bennünk. Megmutatja, hogy kik vagyunk nélküle, de kik lehetnénk vele. Hogy mi vár ránk a bűneink miatt az ítélete, de van bocsánat, és lehet újat kezdeni, és akkor egész más irányt vesz az életünk. Isten megszólalt, testvérek, már önmagában ez a kis megjegyzés, hogy az ő szent helyén azt mondta Isten. Már önmagában ez egy olyan fontos kis mondat, hogy Isten egyáltalán megszólal. Ő nem egy néma Isten, ahogy az egész 20.-21. századi kulturális meggyőződés ezt vallotta, meg az egyházi teológia is ezt vallja, hogy Isten nincs oda át, ő nem szólal meg oda át ról ide, mert nincs oda át. Nincs természet feletti, ahonnan Isten ide beszólhatna nekünk. Ha Isten megszólal, akkor itt szólal meg bennünk, mert Isten bennünk van, a mélyen, a lelkünkben. Ez
Téves. Ateista teológia. Írt is egy híres teológus egy ilyen könyvet, ez a címe, hogy Ateizmus a teológiában. Klaus Blokmühlnek hívják. Hát így van. De mindegy, hogy mit mond a liberális teológia. Ez a világ van, de ez csak a valóságnak az egyik fele. Amit látunk, hallunk, meg tudunk fogni, ez a valóságnak van egy másik fele is, amit nem látunk. És onnan az Isten belebeszél ebbe. Megszólal Isten itt is, az ő szent helyén. A mennyből szólal meg most. Mert ott van az ő szent helye. Nem Rómában van a szent helye, meg nem Debrecenben, nem is Szegeden, hanem a mennyben, a szent helyén. Onnan szólal meg, és itt ér el minket az ő szava. És mit mond az Úr, testvérek? Mert az is érdekes azért, hogy szól az Úr, de az is, hogy mit mond. Hát megdöbbent, hogy nem kezdi el vigasztalgatni a népét. Nem egy ilyen anya, aki most oda megy, azt elkezdi őket pátyolgatni, hogy jaj, hát ne sírjatok már, majd jóra fordul. Nem. Hanem egyszerűen úgy jelenik meg előttük a beszédében, mint egy győzelmes király. Mint egy győzelmes király, aki az összes ellenségeit legyőzi, és aki a népének adja a földet, az ígéret földjét. Emlegeti itt Sikemet, a Szukkót völgyét, Sikemben volt korábban a 12 törzsnek a központi szent helye, Józsué 24 szerint kapcsolatba állt Jákobbal is az a hely. Ezért van ott a Szukkótnak a megemlékítése is. Ott volt az, ahol Háránból hazatérő Jákob először fölvelte a sátrát. Aztán szó esik itt Gileádról és Manassé területéről. Jordántól keletre volt a legősibb zsidó szállásterület. Ott volt Gád, Ruben törzse és Manassé féltörzse. Ők kapták az Úrtól. Aztán szó esik Júdáról, Efraimról, a Jordántól nyugatra fekvő területekről. Ők voltak a legfőbb törzsek egyébként délen. Júda törzse az északi területeken. Efraim volt a legnagyobb törzs. Júdáról azt mondja Isten, ő a fejedelmi pálcám, vagyis az én uralkodóm. Szóval ez az egész terület, mondja Isten, ez az én hatalmamba van, Dávid, meg Izrael. Minden az enyém. Én uralkodok, és nektek adtam ezt a földet. Lehet, hogy ide időről időre betör valaki, de elvenni tőlem és a népemtől nem lehet. Különösen nem lehetett, amíg meg nem érkezett oda a Messiás egyébként, Krisztus, a Dávid fia, és el nem végezte a megváltás nagy munkáját. De Isten, most így mondom egyszerűen, testvérek, hogy megmutatja az ő népének az ő fenségét és az ő dicsőségét. Megszólal, és megmutatja népének a dicsőségét, a nagyságát, a fenségét. Itt vagyok, mondja nekik. És a szaván keresztül fölragyogtatja magát. És hát ez nem valami érdem a zsidóknak, hanem ez egy nagy kegyelem, hogy Isten megmutatkozik nekik a maga dicsőségébe. Ugyanúgy, mint ahogy a feltámadott is odalépett a tanítványaihoz, és megmutatkozott nekik a dicsőségébe, és látták őt. És látták a sebeket rajta, de azt is látták, hogy él. Aztán látták, hogy fölemelkedik, és egy felhő takarja el. Látták Jézusnak a dicsőségét, aki azt mondta nekik, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És tudjuk azóta is, testvérek, mi, hogy nekünk egy hatalmas Urunk van. Hatalmas Jézusunk van. Néha elhomályosodik előttünk, hogy énekeltük itt az énekbe, földi köd bár elfed. Hát a földi homály meg köd, az sokszor eltakarja előttünk, hogy mekkora nekünk a királyunk, milyen hatalmas királyunk van, aki fölött nem áll senki, és nem győzheti le senki. De azért ő kitisztítja nekünk itt a templomba és a gyülekezetbe, és otthoni igeolvasásaink során is kérjük, várjuk ezt, hogy Uram, szólalj meg, és mutasd meg nekem a te dicsőségedet, mert ez a legfontosabb, hogy nagynak lássalak, ne kicsinek. Sokszor beszéltünk erről a Zsoltárok kapcsán. Dávidnak nagy istene volt, testvérek. Nagyon nagy istene volt, mindenek fölött álló istene. Ugyanúgy volt ezzel, mint Mózes annak idején, aki ott vezette a népét a pusztába, és amikor egyszer megálltak, akkor azt mondta Istennek, hogy ha nem mutatod meg nekem a dicsőségedet, és nem látom, hogy te előttünk mész, akkor ne is, ne, egy tapotat, menjünk vissza Egyiptomba, tovább nem megyek semmit. Mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És Isten meghallgatja őt, kegyelmesen megmutatja neki az ő nagyságát, az ő fenségét. Eléragyog Isten dicsősége, és ez változtatja meg Mózesnek a lelki állapotát, és indul tovább Szóval nekünk is Jézusnak a fenségét, a dicsőségét, testvérek, látnunk kell. Látjuk az alázatát is, hogy megalázkodott a keresztfának haláláig. Megváltson bennünket, megváltsa az ő népét. Vállalt ezt a pokorra szállást, ezt a nagy-nagy erőtlenséget, de utána legyőzte a halált, és felment a mennybe, és ül a trónon, az örökkévaló trónon. Senki nem nyilváníthatja trónfosztottá, illetve meg lehet próbálni, de nincs jelentősége. Egyébként pontosan ez, amiről beszélek, testvérek, Jézusnak a dicsősége, ez ragyog át az evangéliumon is, amit az apostolok hirdettek meg, amit a reformáció idején letisztogattak, azt újra oda tettek az emberek elé tálcán. Az evangélium is mutatja a Krisztusnak a dicsőségét és Istennek a nagyságát. Istennek a nagyságát, aki elküldte a fiát és ráruházta az ő számlájára, írta az én meg a ti bűneiteket, és őt büntette meg helyettünk, hogy nekünk bocsánatot adjon. És nekünk meg is bocsátott. És hív, hogy higgyük el ezt. És adjuk neki a szívünket hálából. Kövessük őt, de úgy, hogy aki az eke szarvára veti a kezét, ne hátrafele nézegesse, hanem nézzen előre, az kövesse a Krisztust egyértelműen. Gondolkodásába, meg életébe, döntéseibe, mindenbe. Az Úr megszólal, és Jézusban, illetve hát az ő drága igéjében, az evangéliumban megmutatja nekünk is az ő fenségét, ma is. És akkor a harmadik rész ennek a Zsoltárnak, a 11-től 14. versig terjedő harmadik verszak, amiben Dávid felbátorodik, és felbátorítja a népét is. Tehát itt látszik, hogy ez a Dávid a Zsoltár első részében csüggett olyan, az Úrhoz fordul, de itt az Isten fenségétől fölbátorodik, megbátorodik, és vezetői erővel és határozottsággal ragadja magához a szót, és mielőtt előterjeszteni a tervét, és felhív rá a népét arra, hogy lépjenek a tettek mezeire, és védjék meg a hazájukat, feltesz egy elgondolkodtató kérdést a 11. versbe. Ki vezet engem az erős városba? Ki kísért engem Edomig? Hát ki? Ugye az erős város, az az Edomnak a fővárosa, Bokrának hívták azt a helyet, Bokra. Ki fog minket vezetni, na? Kérdezi a népétől. Ki visz minket az erős városba? Persze mi is kérdezhetjük így zárójelben, hogy na ki visz minket a mennyek országába, az Isten országába? Ki visz minket föl az erős városba, rendíthetetlen városba, az Isten országába, az Isten királyságába? Ki garantálja az odavaló beérkezésünket? Ki garantálja, hogy győzünk végül a test, a halál vagy a sátán felett? Ki tart meg mindvégig a hitben, szeretetben, reménységben? Ki támaszt fel minket, hogy ott lehessünk az ő országába? Ki vezet át minket ezen a nyomorult földi életen? Mégis boldogságban és a boldogságba. Kicsoda? És akkor mit válaszol? 12. versbe. Nem te, ó Isten. Te, aki előbb nem vonultál ki velünk, magunkra hagytál minket, és azt hittük, hogy már elfordultál tőlünk, nem te leszel az? Dehogy nem. Egyértelmű. Te leszel. Egyszer nem vonultál ki velünk, de most kivonulsz velünk. Te a dicsőséges Isten, és garantálod most a hadjáratunknak az eredményességét. Mert rajtad múlik minden. Csak te vagy az, aki minket az ellenség kezébe adtál, de te leszel az, aki őket adod most a mi kezünkbe, és veled győzünk. És tudjuk újra helyreállítani a határvonalakat. És tudjuk az aljas hátbatámadást megbosszulni, igazságosan megbüntetni őket. Nincs semmiféle emberi segítségünk, mondja Dávid itt ebbe a Zsoltárba. Nem magunk fogjuk megoldani ezt a problémát, mert annyira nagy emberek vagyunk, mert olyan erősek vagyunk, hogy majd most elintézzük ezt a dolgot. Nem. Csak veled győzünk. Most kivonulsz és győzelmet adsz nekünk. Te a dicsőséges Isten, mert ez az egész terület a tied, és te vagy a királya. Tehát testvérek, megdöbbentő, hogy Dávid mennyire nem bízik magában, nem bízik a népében, nem bízik a fegyvereiben, nem bízik a haditechnikába, nem bízik a Joába, vagy Abisaiba, vagy nem tudom melyik hadvezérébe, és nem bízik a hőseiben, hogy majd azok majd elmennek, aztán majd ők megoldják. Hanem te, veled győzünk. Ez ugyanaz, testvérek, ez a mentalitás, ami Pál apostolban is volt. Aki azt mondta, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ugye a római levélnek ez a 8. részében, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. A református címerünkben is benne van, ez a reformátusoknak is a jeligéje. És sokunknak ez a jeligéje. Ha az Úr velünk van, kicsoda győzhet le minket? Senki, testvérek. Nincs sátán, nincs démonok, senki nincs. Emberek se. Kísértések se, bűnök se, semmi nem tud legyőzni, ha az Isten velünk van, testvérek. Még a halál se tud legyőzni. Mindenekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett, mondja az apostol. Mi győztesek vagyunk keresztjének. Nem a magunk erejéből, hanem ő vele, az Úrral. Csodálatos ez a bizalom, testvérek, ami átjárta Dávidnak is, meg Pál apostolnak is, meg egyébként Betlennek is, mert Betlen Gábor is mondott ilyesmit, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, bizony senki. Ő volt Erdély aranykorának a nagy fejedelme, mert megáldotta Isten ezt a bizalmat, testvéreim. És itt annyira szép ez a dolog, testvérek, hogy Dávid az Úrtól veszi a vereséget is, és a vereségben, a leverettetésben és az Úrhoz fordul, és utána egyszerűen az Úr dicsőségét meglátja, és utána azt mondja, most meg már győzni fogunk. Semmire nem jutnánk, ha a bajba elkezdjük őt átkozni, meg fenyegetni, meg öklünket rázni. Úgy leszünk győztesek, hogy ott maradunk mellette a nehéz időkben is. És Dávidnál ezt látjuk, mint ahogy Jézusnál is egyébként később, hogy az Úrban bízott. Alávetette magát az ő szuverén akaratának. Megsebez, bekötöz. Bekötöz, meggyógyít, elvet, összegyűjt. Ő a mi csodálatos Úrunk. Tehát Dáviddal valami olyasmi történt egyébként, teljesen, mint Mózessel, akire az előbb hivatkoztam. És velünk is megtörténik ez a fölbátorodás, mert az az igazság, hogy mi is, hát nem olyan harcba, nem ilyen fegyverekkel vívott harcba, de egy szellemi harcba állunk, testvérek. A kereszténység az mindig is egy szellemi harcban, nem emberekkel, nem háttérhatalmakkal, hanem szellemi erőkkel, hatalmasságokkal. Támadnak minket emberek, akik a sötétségnek az eszközei. Nem bízunk magunkban, vagy emberi támogatásban, meg összefogásban. Nem abba bízunk, hogyha majd összefog minden felekezet, akkor majd mi nagyon erősek leszünk. Nem. Egy ígyék a hitetlenek ezt. Ha az Úr velünk van, akkor győzünk. És akkor elsöpörhetetlenek vagyunk. Akkor úgy lesz, mint ahogy ide van írva itt a szószékre. Alám. Ezzel a magyar írással, rovás írással. Hogy ne félj, te kicsi nyáj. Mert tetszett az országnak, az Istennek, hogy nektek adja az országot. És olyan csodálatos, testvéreim, ez a megszólalásunk, hogy mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei, hanem a hitéi, hogy életet nyerünk. Nem ismerünk lehetetlent hívő emberként. Ha az Úr velünk, nem vagyunk legyőzhetőek. A legjobb megoldás és a legjobb dolog, amit csak tehetünk, hogy Isten dicsősége előtt meghajlunk, és elkezdjük őt imádni, és azt mondjuk, mit akarsz, hogy cselekedjem. Ebben a szellemi csatában különben nem fog legyőzni minket senki. Hanem, hogy mondja János apostol, hogy az a győzedelem, ami legyőzte a világot, ami hitünk. Akkor is győztek, amikor éppen úgy nézett ki, hogy vereséget szenvednek, mert egyik oroszlán elől a másik elé dobták őket. Egyiket a másik után koncolták fel, vagy kenték be szurokkal és gyújtották meg őket. Akkor is azt mondta, hogy mi győzünk. Nem mi, hanem a mi hitünk. Az a hit, amit kaptunk Istentől, az a hit letétemény, az a hit, az az anyag, amit hiszünk, ez győzi le a világot. Nem az iszlám győzi le a világot, és nem a londoni City győzi le a világot, hanem mi győzzük le a világot a hitünk által. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Igen, azt mondta Jézus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt, és nem győzik le az ő egyházát, testvérek. Mindig lesz kereszténység, amíg világ ez a világ. Mindig lesznek igaz hívők, akik magasztalják a világ Istenét. Nos, az Úr dicsőségét látja Dávid, és ha mi is látjuk, testvérek, akkor nem hátrálunk meg, nem ijedünk meg. Nem félünk, nem rettegünk senkitől, hanem ki tudunk állni az Úr mellett, az evangélium mellett, az isteni rendek mellett, a házasság rendje mellett, az állam rendje mellett, ki tudunk állni az erkölcsi értékek mellett, hogy nem jó az abortusz, hanem jó, ha az életet oltalmazzuk, és így tovább, és így tovább. Az Úr a dicsőséges király, és azt mondja Dániel, ezzel zárjuk, ezzel az igével, Dániel prófétánál olvassuk, aki ott volt egy világbirodalom kellős közepén. Az Istenét ismerő nép felbátorodik, és hatalmasan cselekszik. Az Istenét ismerő nép felbátorodik, és hatalmasan cselekszik. Legyünk mi ez a nép. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy te megszólaló Isten vagy, nem néma Isten, mert ha nem szólnál, akkor mi a sírba szállókhoz lennénk hasonlók. Köszönjük, hogy beszélsz, és köszönjük, hogy a beszédedben, úgy, mint a te fiadban, vagy a Bibliában, vagy az ige hirdetésben, megmutatod nékünk a te fenségedet, tökéletes dicsőségedet. És ezzel a szívünkbe nagy változásokat idézel elő. Egyáltalán az élet érzésünkben, a hangulatvilágunkban, a gondolkodásunkban is. Ez mindent visz. Segíts, hogy láthassuk a te dicsőségedet, hogy egykor látta Mózes, ahogy látta Dávid, ahogy látták a tanítványok a megdicsőülés hegyén, ahogy látta Pál apostol, és ahogy látták olyan sokan azóta. Hadd lássuk lelki szemeinkkel, hitünk szemeivel, hogy te vagy a mi hatalmas királyunk, akinek teljhatalom van a kezében, akitől jön a jó és jön a rossz, és aki adod az örök életet és ellenségeidnek az örök halált. Hadd lássuk a te szereteted tökéletességét, hatalmad végtelenségét, türelmednek nagyságát. Hadd lássunk téged a fenségedben, hogy a szívünkben vigasztalást támadjon, és erőt támadjon, és neki feszüljünk az előttünk lévő dolgoknak, és tudjuk teljesíteni azt a küldetést, amire te küldtél ebbe a világba bennünket, akár a családunkban, akár a közéletben. Kérünk téged a mi nemzetünkért, hogy adj ilyen rád eszmélést a mi nemzetünk sok-sok tagjának, fiataloknak, öregeknek. Kérünk téged, hogy vond magadhoz minél több honfitársunk szívét, mert te általad tudunk csak győzni, és nem emberi okosság, és emberi erő, és bölcsesség, és emberi szövetségek, vagy katonai erő segít rajtunk. Soha nem ezek segítettek. Segíts, hogy ha készen is áll a ló az ütközetre, a megtartatás tőled van. Ahogy Salamon mondta ezt, segíts, hogy beléd tudjunk kapaszkodni népként, és tényleg te legyél a szívünknek és az életünknek a centrumában. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkben a te szavaidat most is, és imádkozunk most hozzád a gyülekezetünk gyászoló tagjaiért, hogy a te vigasztalásoddal vedd körül őket, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak szerettük sírja mellett. Köszönjük néked Ács Sándor életét, és köszönjük, hogy abban a reménységben búcsúzhattunk tőle, hogy hozzád érkezett. Kérünk, áld meg itt maradt szeretteit, hordozd őket, és add, hogy hozzá hasonlóan a hitútját tudják járni mind. Köszönjük néked azokat, akik előttünk voltak. Köszönjük azt az édesanyát is, akire emlékezik most a fia. Köszönjük mindazt az áldást, amit anyai életén keresztül kapott ő és mások is. Köszönjük néked a szüleinket, Urunk, minnyájan. Annyi sok jó jött az ő életükön keresztül, az ő lelkükön keresztül, ami szívünkbe, életünkbe, és olyan csodálatos, ha azt látjuk, hogy az áldás megy tovább, rajtuk keresztül jött valami, és aztán elért bennünket, és aztán talán általunk is tovább megy majd a mi utódainkra. Köszönjük néked az elődeinket. Áldunk téged azért, hogy oda bízhatjuk rád a mi kormányzatunkat is. Könyörülj meg rajtuk, és vondd magadhoz a szívüket, és ne engedd, hogy elbizakodjanak, hanem alázattal tudjanak hozzád fordulni, és tőled várjanak áldást munkájukra, életükre. Kérünk téged arra, hogy a te kegyelmedből adj nekünk a választások idején is jó kormányzatot. Kérünk arra, hogy hallgass meg most az esedezésünket a te nagy irgalmasságodból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Jelzem, hogy a hétfői felnőtt konfirmációs óránk most elmarad. Tehát hétfőn 17:30-kor szoktunk találkozni, most ne jöjjenek az érintettek, mert nem vagyok itt. De a többi alkalmat reménység szerint békességben meg tudjuk tartani. Az imádságban megemlékeztünk Németné Kovács Máriáról, akinek február 18-án lenne a születésnapja, ha még köztünk lehetne. Fia kérte, hogy emlékezzünk meg róla, tavaly 2025. júliusban hunyt el, és akkor temettük el őt. Most emlékezik rá a fia. Isten áldását, békességét kívánjuk az egész családnak. Egy másik szomorú esetről is kell informálnom a testvéreket. Ács Sándor testvérünket elszólította közülünk az Úr. 75 éves korában, 2026. február 10-én kedden volt a temetése a pusztaszeri temetőben, sírjánál a római levél 8. részéből származó ígére figyeltünk. Gyászolja három gyermeke és családjaik, testvérei és családjaik. Vele kapcsolatban hadd mondjak két érdekes dolgot. Ács Sanyi bátyánknak, aki ott ült mindig körülbelül velem szembe, volt egy nagyapja. Úgy hívták, hogy Ács Géza. Ennek a bácsinak volt egy naplója, illetve meg is van a naplója. És ebben ír arról, hogy mi volt, amikor elveszítette a feleségét. Azt írja, teljesen tehetetlen lettem. Gondolkozni napokig nem tudtam. Olyan fájdalmasan esett, hogy feleségemet, kivel 33 év és 3 hónap és 3 napot leéltem, kidőlni láttam mellőlem. 4 kiskorú gyermekem, kiknek még anyai nevelés kellett volna, árvaságra jutottak. Sándor fiamnak, aki a legkisebb volt, nehezen tudta őt feledni. Este is, mikor imádságát végezte, csak azt vettem észre, hogy az én Sanyi fiam sír. Okát kérdezve azt felelte, hogy azért sír, mert többé az édesanyját nem láthatja. Megvigasztaltam azzal, hogy ha a feltámadás megtörténik, akkor biztosan találkozni fogunk vele. Ez Sanyi bácsinak a nagyapja írta. És évtizedekkel később, 2022-ben Sanyi bácsi így kommentálta, az unoka így kommentálta a nagyapa szavait. Igen, a legfontosabb lelki gyökér, a szőlőtőke Jézus Krisztus, de a jelenünk, jövőnk, önismeretünk szempontjából hasznos lehet, ha ismerjük fizikai, testi gyökereinket is. Megható, mikor nagyapa, Aladár nevű fiát
elvesztette. Nagyapa Jóbbal tudta mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve. Majd így zárta Sanyi bátyánk most már a sorait, ami itt és most úgy hangzik, mintha a búcsúzója lenne tőlünk. Őszinte testvéri szeretettel kívánom valamennyi rokonomnak és lelki testvéremnek, hogy így tudjunk mindent az Úr kezébe tenni, és mindent tőle alázattal és hálával elfogadni. Áldást, békességet kívánok. Hát érdekes ez, hogy a nagyapa egy áldott hitű ember volt, és utána jött a fia, a Sanyi fia, aztán annak is lett egy Sanyi fia, aki itt volt a templomba, és hitben élt, és hitben halt meg, és így látjuk, hogy az Isten áldása hogy megy egyik generációról a másikra. Ráadásul a nagymama rokonságba állt az egyik szegedi lelkésszel, az egyik leghíresebb szegedi lelkésszel, aki a Calvin téren volt lelkipásztor, úgy hívták, hogy Bakó László. Őneki volt rokona a nagymama. Úgyhogy érdekesek ezek az isteni áldás vonalak, hogy családokon keresztül húzódnak, és száll az Isten áldása generációról generációra, bárcsak mi is így ezt átélhetnénk. Van egy búcsúzó testvérünk, Ralf, aki szeretne elbúcsúzni a gyülekezettől, mert itt tanult, látásból biztos sokan ismerik, van, aki lehet, hogy személyesen is ismeri, sőt, biztos vagyok benne. És most már elvezeti őt Isten innen közülünk, Budapestre, és azt kérte, hogy egy pár mondatot hadd mondjon búcsúzóul.
Uh-huh. Sziasztok! Hát igen, sokan ismertek, és igazából... jó, rendben. Hát röviden a... Igen?
Az nem megy.
Szóval... Az Úr oda vezetett, hogy Budapesten találtam munkát, Pécen el fogok lakni, és csak szeretnék pár mondatban így visszatekinteni arra, hogy milyen volt itt. Nagyjából 3 éve vezetett ide az Úr, amikor hát gyülekezetet kerestem, mert viszonylag frissen megtértem, és úgy mentem egyetemre, hogy minden nap elsétáltam a gyülekezet előtt, nem tudva, hogy milyen jó is itt, és aztán előd de elbeszéltem, és egyszer csak elkezdtem ifire járni. És csak szeretném így megerősíteni azt, hogy az Úr gondviselés az nagyon csodásan működik, hiszen itt laktam 2 utcára, és nem gondoltam volna, hogy milyen jó 3-4 évet itt el fogok tölteni. És csak hálás vagyok azért az Úrnak, hogy itt mindig Krisztusra mutattatok, mind az ifin, mind a szószékben, mind a beszélgetésekben. Hogyha áldásban, vagy hogyha próbában is volt részem, akkor is mindig bátorítást kaptam mindenkitől, és nem szeretnék így végleg elköszönni, mert nagyon sokat szeretnék még ide járni, mert így hát igazából otthonom már vált Szeged, meg az új szegedi gyülekezet. Úgyhogy tényleg szeretnék minél többet itt lenni. És tényleg csak nagyon hálás vagyok itt mindenkinek egyenként, és az Úrnak is, hogy ilyen nagyszerű pár évet eltölthettem. Úgyhogy hát ezzel így elköszönök, de majd még látjuk egymást szerintem. Köszönöm.
Köszönjük, és Isten áldjon a további utadon is. Hirdetem még azt, hogy jövő vasárnap, Böjt első vasárnapja lesz, és ennek alkalmából az úrasztalát megterítjük, tehát úrvacsora osztással indulunk a böjti időszakba. Távolabbi tudnivaló az, hogy jövő vasárnap ugyancsak 16 órától házaspári kör lesz, de ezzel párhuzamosan csillagász délután lesz a gyerekeknek. Kitettem egy papírt oda hátra, és azt kérem a szülőktől vagy a gyerekektől, hogy erre iratkozzanak föl, erre a papírra, hogy tudjuk, hogy hány palacsintát kell sütni. Egyszerűen fogalmazva ez a feliratkozás oka. Jelezzék, hogy megoldhassuk ezt a dolgot, tehát ez jövő vasárnap lesz ugyancsak. távolabbi, most már tényleg távolabbi időpont a női konferencia, ami április 18-án lesz, egy szombati napon, honlapunkon, Facebookon, Instagramon lehet találni információkat, a jelentkezési tudnivalókat is. Illetve március 15-ig lehet jelentkezni az Afrika táborra, a gyerektáborunkra, ezt is a szülők figyelmébe ajánlom. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró éneket énekeljük, válaszolva Isten igéjére a 236. dicséretünket. 236. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Énekeljük el végig ezt a szép énekünket, és utána a himnuszunkkal zárjuk a mai Isten tiszteletet.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség, hogyha a városnak, a vagyháznak népét nem az Isten őrzi, nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Csak hiába hiszed reggel felkeléstek, néktek, kik erősen Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Eképpen történik mindnyájan ti nektek, munkával, bánattal kenyeret kiknesztek. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Nagy könnyen az Isten mindent áld azoknak, kik csak benne bíznak, hozzá kohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Mint a sebes nyílak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonnyal meggyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Himnuszunkat énekeljük el.
Yeah.
Áldás békesség.